Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Ez a délután nagyon érdekes és izgalmas lesz, ugyanis egyetlen drága húgomat kértem meg arra, hogy ő hozzá Isten üzenetét, úgyhogy kérlek benneteket, hogy fogadjátok őt egy nagy szeretettel és nagy tapssal. Kérlek, fogadjátok őt egy nyitott szívvel. Tudjátok, Isten hiszem azt, hogy akkor tud munkálkodni az életünkben, amikor egy nyitott szívünk van, úgyhogy engedjük meg, hogy Isten szóljon rajta keresztül. Úgyhogy gyere, húgi a színpadra. Köszöntünk, szia-szia.
Sok szeretettel köszöntelek én is titeket. Fantasztikus titeket látni, és csak tudjátok azt, hogy Isten gyönyörködik bennetek, ahogy én néztelek titeket a dicsétés közben, egyszerűen csodálatosak vagytok, és annyira jó látni, hogy Isten így összegyűjti az ő népét, és elhívott minket. Szeretném folytatni a mai délutánon, mai este az egységgel kapcsolatos tanításokat. Ugye Géza kezdte el ezt, aztán Árpi folytatta, és nekem is Isten a szívemre helyezett pár gondolatot, amit szeretnék veletek megosztani. A mai tanításnak a címe az az, hogy egységben harcolva. Egységben harcolva. Isten erre hívott el minket. Három dologhoz szoktuk hasonlítani Isten egyházát. Otthonhoz, kórházhoz és hadsereghez. Úgy látjuk a vezetőkkel, hogy nagyon jól funkcionál Isten egyháza, ez a gyülekezet, mint otthon. Tényleg befogadjuk az embereket, Isten szívét tükrözzük, hogy bármilyen körülményen, bármilyen háttérből jövő ember jöhet ebbe a közösségbe, megtalálhatja a barátait, és otthonra lelhet, és megismerheti Istent, mint ennek az otthonnak az apukáját, a mennye apukáját. És úgy látjuk, hogy jól funkcionál ez a gyülekezet olyan szempontból is, hogy mint kórház. Hogy tényleg gyógyulhatunk Isten igéjén keresztül, egymáson keresztül, ahogy így felemeljük egymást. De azt látom, hogy és azt érzékeljük, hogy Isten minket a következő szintre akar vinni, mint hadsereg. Istennek az a célja, hogy mi erősen álljunk. Erősen álljunk a támadásokkal szemben, és ez a gyülekezet felálljon, mint hadsereg. Ennek a gyülekezetnek, és az egész eklézsiának, az egész gyülekezetnek, Isten népének van egy küldetése. A küldetésünk az, hogy harcoljunk az emberekért, harcoljunk az emberek lelkéért, üdvösségért, hogy megtalálják Istent, hogy abból a reménytelenségből, amiben vannak az emberek, kijöjjenek. És ez abból adódik, ugye, hogy nem ismerik az evangéliumot, nem ismerik Jézust, egy hamis hit van a szívükben Istennel kapcsolatban. És az a célunk, hogy mi egységben, hadseregként felálljunk, és ezt a küldetést betöltsük. Egy hadsereg akkor lesz győztes, ha egység van a katonák között. És egy hadsereg egységesen akkor tud együttműködni, ha minden katonája egészséges. Egy gyülekezet akkor tud egységben együttműködni és felállni, hogyha minden egyes ember itt egészséges. Egy foci csapatban is, hogyha valaki lesérül, már nem tudja a csapat célját ő elérni. Nem tud futni, nem tudja rugni a labdát. Ha te küzdesz dolgokkal, és meg vagy sebezve, egyszerűen nem tudsz a helyeden állni. És a mai tanítás elején, első részében szeretnék azokhoz szólni, akik most úgy érzitek, hogy támadás alatt vagytok, hogy meg vagytok gyengülve. Mert Istennek az van a szívén, és Isten úgy gondolkodik, hogy ezt a hadsereget fel akarja építeni. De te ha te gyenge vagy, Isten nem úgy gondolkozik, okay, akkor a kis Bélát kivesszük a hadseregből, és akkor ő nem kell ide. Hanem Isten szíve az, hogy mindenki számít. Hogy senkit sem hagyunk hátra. És most azt szeretném, hogyha odafordulnátok a mellettetek levőhöz, és mint katona a katonának szólnátok, hogy nem hagyunk hátra senkit. Isten azt akarja, hogy erősen álljunk, és Isten sem akar senkit hátrahagyni, mert Istennek mindenki számít. Isten meg akar minket erősíteni, és téged akar megerősíteni. A Zsoltárok 147 beszél erről, hogy Isten meggyógyítja a megtört szívűeket, bekötözi sebeiket. Isten az, aki a mai alkalmon el akar kezdeni egy gyógyítást benned. És ti, akik úgy érzitek, hogy ebben a hadseregben nem vagytok a helyeteken, nem tudtok harcolni, nem vagytok jó paszban, Isten meg akar titeket erősíteni. És titeket akar megerősíteni. Sokszor úgy nézünk a kihívásokra, hogy oké, majd ha a körülményeim megváltoznak, majd hogyha a szüleim, majd ha a főnököm megváltozik, akkor minden rendbe jön. A körülményeinktől függünk sokszor. De Isten azt akarja, hogy ha a körülményeink sem változnak, mi változzunk, mi erősödjünk meg. Biztos ismeritek ezt a példát, hogy Isten azt szeretné, hogy mint egy sivatagban, mint egy pálmafa virágozzunk. Hogyha egy kis tulipánt elültetsz a sivatagban, az ott Campez Dolores. Szóval az ott meghal. Isten azt akarja, hogy pálmafává nőj. Hogy felnövekedj, megerősödj a körülményeidhez képest, és túlnőj a körülményeiden. Szóval ne keressünk kifogásokat, hanem kapaszkodjunk össze Jézussal, és harcoljuk meg ezeket a harcokat. És ezek a próbák olyanok, mint egy kiképzés. Egy katonát sem küldenek a frontvonalra, mielőtt nem lett volna kiképezve. Istennek van egy elhívása számunkra, és ki akar téged képezni, és ezeket a megpróbáltatásokat felhasználja. 4 kis bátorítással készültem számotokra, akik támadás alatt vagytok, vagy sebeket hordoztok. Az első ilyen dolog, hogy Istennel győztesen ki tudsz jönni a nehézségekből. Istennel tudsz kijönni győztesen ezekből a nehézségekből. Az ige azt írja az 1 Korintus 10:13. Isten azonban hűséges. Isten hűséges hozzád, nem hagy el, bármiben vagy, Isten hűséges. És úgy folytatja az ige, hogy ezért nem fogja megengedni, hogy túl nehéz megpróbáltatásnak legyetek kitéve. Sőt, amikor a próbatétel kellős közepén vagytok, utat nyit nektek, hogy kiszabaduljatok belőle. Így ki fogjátok bírni a megpróbáltatást. Amiben most vagy, abból ki tudsz szabadulni. Azért, mert Isten már elkészítette számodra a szabadulás útját. És amiben most vagy, adj hálát, nem fog örökké tartani, meg fogsz erősödni. Isten hisz benned. Hiszi azt, hogy amiben most vagy, abból ki tudsz jönni az ő segítségével. Szóval az egyes pont ez volt, hogy Istennel győztesen ki tudsz jönni a nehézségekből. A második kis gondolat, hogy ne fuss el, hanem fuss Jézushoz. Amikor nehézségekkel küzdünk, hát legszívesebben elbújnánk. Én egy ilyen fajta ember vagyok, hogy ha nem vagyok jól, akkor inkább meghúzom magamat a sarokba, és nem szólok senkihez. És ez nyilván sokakat irritál, hogy de mi a baj? Semmi. És így elhatárolódunk emberektől, falakat építünk. De az a bátorítás, hogy ne fussunk el Istentől. Ne fussunk el egymástól, a barátainktól, a gyülekezettől, amikor nehézségekben vagyunk, hanem fussunk Jézushoz. A Máté 11:28 erről beszél, hogy jöjjetek közel hozzám mind, akik belefáradtatok súlyos terheitek cipelésébe. Nálam megnyugvást találtok. Mikor Jézushoz megyünk, ő nem tesz ránk plusz súlyokat, hanem az ő szeretetével egyszerűen ezeket a súlyokat, terheket leveszi rólunk. És nagyon sokszor volt úgy pár évvel ezelőtt, hogy nehézségben voltam, nagyon sok mindennel küzdöttem, sok mindenben még nem voltam erős, így a hitemben. És itt voltam egy gyülekezetben, és Géza itt beszélt, tényleg a Szent Szellem kenete rajta volt. És ugye mindig kacsint rám, hogy mikor jöjjek ki, és zongizzak, na akkor is ez volt a helyzet. és Isten gyógyított. Ezerszer eláztattam szerencsétlen kis rolcsikát. Szóval végig sírtam az alkalmakat, mert Isten gyógyított. Itt maradtam a gyülekezetben, és nem az volt bennem, hogy ó, hát most nem vagyok ilyen toppon, akkor nem tudok adni, meg akkor minek vagyok itt, hanem Isten ellátott, ellátott abban a helyzetben, hogy, hogy gyógyuljak. És aktuálisan a Szent Szellem ezt szólt hozzám. Szóval a második pont az volt, hogy ne fuss el, hanem fuss Jézushoz. A harmadik kis bátorítás az, hogy erősebb leszel, mint valaha. Mondd ki magadnak, hogy erősebb leszek, mint valaha. Köszönöm. A Jakab 1 beszél arról, hogy örüljünk, mikor különböző megpróbáltatásokat kell elviselnünk. Hát én nem tudtam nagyon örülni, amikor ilyen megpróbáltatásokban volt részem, de utólag már látja az ember, hogy mennyire jó, hogy Isten, hogy átment dolgokon, hogy tanul dolgokat, és sokszor Isten megenged helyzeteket, megenged megpróbáltatásokat. Van, hogy a saját hibáinkból kerülünk bizonyos helyzetekbe, de azt írja Isten igéje, hogy akik Istent szeretik, az minden a javukra válik. Mindent Isten a javukra hoz. A legjobbat hozza ki abból a nehézségből. És amikor ilyen megpróbáltatások vannak az életünkben, azt írja az ige, hogy ezek a nehézségek próbára teszik a bizalmunkat, a hitünket Istennel kapcsolatban, de ha kiálljuk a próbát, az kitartóvá tesz bennünket. Azt mondja tovább az ige, az 5. verstől, hogy az álhatatosságban azonban egészen a célig tartsatok ki, akkor lesztek majd érettek és tökéletesek, akikben nincs semmi hiányosság. Én azért vagyok olyan, amilyen vagyok most, mert átmentem nehézségeken. És ez olyan volt számomra, mint egy ilyen tűzpróba, hogy Isten belehelyezett tűzbe. És téged is belehelyez. Isten értékes, drága kőnek lát itt mindenkit. Arany, rögnek. De az aranyat is először meg kell tisztítani. Sokszor először Isten belehelyez minket egy ilyen tűzpróbába, hogy kiégesse belőlünk a bűnöket, a piszkokat, de utána még csillogóbb lesz az életünk. És ahogy az ige is mondja, egyszerűen tökéletesek, érettek leszünk. Szóval erősebb leszel, mint valaha, és ezt próbáld elhinni, és utólag látni fogod, hogy kellettek azok a nehézségek, mert a hited nem lenne most ilyen szinten. A negyedik kis gondolat, minden helyzetben áldás lehetsz másoknak. Még amikor küzdesz dolgokkal, akkor is tudsz adni. És azt tapasztaltam, hogy a gyógyulás egyik folyamata számomra az volt, hogy Isten bele helyezett olyan szituációkba, olyan emberekhez vezetett, olyan emberekkel ismerkedtem meg, akik ugyanazokkal a dolgokkal küzdöttek, vagy még nehezebb dolgokkal küzdöttek. És ahhoz, hogy mi meggyógyuljunk, ahhoz az is kell, hogy kinyúljunk másokhoz. Sokszor úgy érezzük, hogy a mi problémánk a legnagyobb probléma. És ilyenkor túlságosan csak saját magunkról forgunk. De ha ezt így folytatjuk, akkor igazából ez nem hoz igazi győzelmet. Amikor másoknak segítünk, és másoknak adunk, mások szükségeit betöltjük, úgy Isten betölti a mi szükségeinket is. És a példabeszédek 11 beszél arról, hogy az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül. Isten titeket erős katonákká akar tenni ebben a kiképzési időszakban. És csak kapaszkodjatok bele Isten igéjébe, és a cél az, hogy te ne a kispadon ülj, hanem ott legyél a terepen, és elvégezd Isten munkáját, és az elhívást betöltsd. Nem az a cél, hogy ott legyél egész életedben, üldögél és nézd, hogy fociznak a többiek. Arra hívott el Isten, hogy te magad betöltsd az elhívásodat, és hogy véghez vidd Isten tervét ebben a világban. És ha már hadseregről beszélünk, és hadsereghez hasonlítjuk a gyülekezetet, akkor beszélnünk kell az ellenségről is. A következő videó erről fog szólni. ez a videó nagyon jól szemlélteti azt, hogy ki az igazi ellenség. Itt láthattatok két impalát, ilyen közepes termetű antilop, ez az impala, akik egymással így harcolnak. Valószínű egy csaj antilop van az ügyben. És közben egy egymással vannak elfoglalva, és így a szemük előtt van a nő, akiért megy ez a cél. Nem veszik észre, hogy ugye ott lopódzik a háttérben az oroszlán, aki elkapja az egyiket. És ezzel a videóval szeretném szemléltetni azt, hogy igazából nem egymással kell harcolnunk. Sokszor mi egymásban látjuk az ellenséget, sokszor mi egymást támadjuk, és közben nem vesszük észre, hogy ki áll a háttérben. A sátánnak mindig az volt a célja, hogy belerondítson az egységbe. És a János 10 beszél arról, hogy a tolvaj azért jön, hogy lopjon, gyilkoljon, pusztítson. Istennek mindig az volt a célja, hogy az ő népe egységben legyen. Ezt láthattuk a teremtésben is, hogy az Édenben Isten ott élt egységben, egy bensőséges kapcsolatban az ő népével, Ádámos Évával. És a sátánnak ez nem tetszett, és a sátánnak mindig az volt a célja, hogy belerondítson. És ott is belerondított ebbe az egységbe, behozta a bűnt, és Isten és ember között lett egy fal. Megszakadt a kapcsolat, megszakadt az egység. Az Efézus 6.12 beszél arról, hogy hiszen mi nem emberek ellen harcolunk, hanem szellemi természetű uralkodók és fejedelmek ellen, a jelenlegi sötét világot irányító hatalmas gonosz szellemek ellen, akik a magasságban vannak. Egy csatában, amikor két ország egymással csatázik, akkor fontos katonai útvonalakat, olyan hidakat bombáznak le először, amik fontosak a másik országnak. Hidakat, amik segítenék a másik országnak azt, hogy katonai utánpótlás érkezzen, vagy élelmiszer ellátás érkezzen a katonáknak. És sokszor az ilyen háborúkban is a fő pontok, amiket lebombáztak, azok a hidak voltak. És a sátánnak is ez a célja, hogy a köztünk lévő hidakat lerombolja. A kívülről nem tudja megállítani Isten egyházát, nem tudja megakadályozni, hogy mi itt szépen összegyűjünk, és olyan szépek vagytok. Ezt nem tudja megállítani. Akkor belülről próbál minket szétszedni, mint egy fát a szú, belülről megemészteni. Ha egy fát nem tud szétszedni, vagy nem tud kidönteni egy vihar, hát a szú az ott meg tudja tenni, hogy belülről megemészti a fát, és elpusztítja. És hogyan teszi ezt a sátán? Itt láttok egy pohár vizet, ami a mi elménket jelképezi. És a sátán sokszor a köztünk lévő egységet akarja megbontani. Egymás ellen akar minket hangolni. Téged Isten ellen akar hangolni, hogy hát Isten téged nem is szeret, meg Isten miért engedte meg ezt az életedben. A sátán próbál minket mások felé hangolni, például ilyen, írtam ennek az embernek, nem válaszolt a levelemre, nem is köszönt, már 2 hete nem jön oda hozzám a gyülibe. Próbál közénk is ilyen falakat állítani. Lehet, hogy azt, hogy mit dumál itt nekünk ez a szöszi. És így folyamatosan ezeket a gondolatokat önti az elménkbe a sátán. Lehet, hogy a sátán így téged a gyülekezet ellen akar hangolni. Már megint vasárnap. Minden vasárnap a gyülekezetről szól. Nem tud a család együtt ebédelni. Mindig a gyülekezetbe vagyok. Hogy fogom megtalálni a társamat? Hát Isten, nem fair. Nem tudok elmenni más gyülekezetbe. Akkor ilyen gondolatok, hogy azért nincs gyerekem, mert hogy állandóan itt szolgálok a gyülekezetbe. Akkor azért nem sikerült a vizsga, mert mindig itt vagyok a gyülekezetből. És akkor ilyenekkel így féligasságokkal, mert igen, itt vagyunk a gyülekezetben, de ez nem gátja, hogy oké, én megtaláljam a társamat. Szóval elsötétül a gondolataink, mert a sátán mindig féligasságokat használ. Az egyik fele igaz, de abból valami hazugságot tesz még bele a dologba. És ez duzzad a mi elménkbe. És azt érzem, hogy vannak páran itt a gyülekezetben, akik ezzel küzdenek, és csak azért mondom, és azért merek erről beszélni, mert nekem is volt, hogy nem értettem, hogy jó, miért mindig ez a gyülekezet? Nem értettem, nem volt kijelentésem Isten egyházáról. És akkor, oké, Istenem, mi is ez az egész? Mi az, amit építünk? És akkor Isten megvilágosított, és megismertem Isten szívét a gyülekezettel kapcsolatban, vagy egy másik emberrel kapcsolatban, hogy jó, oké, de miért így viselkedik ez az ember, olyan fura? És akkor Isten segített, hogy meglássam, hogy ez az embernek ez a szeretet nyelve, vagy ezért nem viszonyul úgy hozzám, mert hogy ő más. És szóval ne engedjük, hogy éket verjen közénk a sátán. Az Efézus 5:8 beszél arról, hogy leplezzük le ezeket a dolgokat, ezeket a rejtett konfliktusokat, és sátán sokszor nagyon ilyen keserű érzéseket tud bennünk kiváltani, hogy meglátod azt az embert, és egyszerűen így rád jön ilyen teherként, hogy jaj, ez az ember, és hogy jaj. És akkor ilyen feljönnek régi sérelmek, de hogy emögött, bármivel is küzdesz, emögött mindig a sátán áll. És ha ilyennel küzdesz, nem az a cél, hogy akkor ezeket így elnyom magadban, ezeket a gondolatokat, ezeket a támadásokat, oké, itt most az egységről van szó, hogy gyülekezetben, akkor én jó, ezeket a kételjeimet, ezeket a dolgaimat elnyom magamban, és akkor egység, 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 harmónia. Szóval, hogy nem ez a cél, hanem az, hogy nekem az segít, hogy Isten elé viszem a dolgot, hogy imádkozok. Imádkozok az adott szituációban azért az emberért, akivel éppen van valami problémám. És egyszerűen Isten megváltoztatja az elmémet, a gondolataimat, a szemeimet azzal az emberrel kapcsolatban. Az is nagyon jó, hogyha kérsz Istentől bölcsességet. Oké, Istenem, nem értem ezt a helyzetet, de mit tudok tenni? Mit tegyek? Van, hogy tényleg ezeket le kell leplezni, és oda kell menni a másikhoz, vagy elmondani valakinek, aki tud neked ezért ebben segíteni, vagy imádkozik érted. És az is még nagyon jó, hogyha valakivel valami problémád van, akkor ismerd meg a másik szívét, a motivációját, személyét. Ha nem érted, hogy a Géza miért beszél az egységről, vagy miért beszél bizonyos dolgokról, vagy én miért beszélek erről, akkor gyere, kérdezz. Kérdezz tőlünk, és ismerjük meg egymás szívét, egymás személyét. Hiszem, hogy olyan szintre kell lépnünk ebben a konfliktus megoldásokban, hogy már ne az legyen fontos, hogy kinek van igaza ebben a szituációban. Most nekem van igaza, most én látom jól a dolgokat, vagy a másik. Jézus ezt tette. Fontosabb volt Jézusnak is a kapcsolat, mint az, hogy mi bűnösök vagyunk. Szóval fontosabb a kapcsolat, mint az, hogy kinek van igaza. Ezt írjátok le. Fontosabb a kapcsolat, mint az, hogy kinek van igaza az adott szituációban. Az elején kezdtem a tanítást, hogy ugye a sátán egy éket vert, megbontotta az egységet ember és Isten között. Megszakadt ez a kapcsolat. A sátán megtámadta a kapcsolatot Isten és ember között. De Isten helyreállította. Helyreállította. Úgy, hogy lejött a földre. Ugye Jézus megszületett Betlehemben. Ezt ünnepeljük karácsonykor. Jézus lejött a földre. Megalázta magát. Ott hagyta a dicsőségét. És az első gondolat, hogy Isten lépett. Isten lépett először, hogy helyrehozza köztünk ezt a konfliktust. Ő lépett először, hogy az egységet helyreállítsa velünk. És nekünk is ő egy példa, hogy ha ő kezdeményezett, akkor nekünk is egy konfliktusban mi kezdeményezzünk. Mi akarjuk helyreállítani. Tök mindegy, hogy kinek volt igaza. Én helyre akarom állítani a kapcsolatomat ezzel az emberrel. És ugye Jézus megszületett Betlehemben. És az volt az elhívása, hogy ugye meghaljon a bűneinkért. Megalázta magát. Azt írja az ige a Filippi 2:5-ben. Ezt fel szeretném olvasni nektek. Az a gondolkozás, mód és törekvés uralkodjon hát bennetek is, amely a Krisztus Jézusban volt, aki öröktől fogva isteni természetű, mégsem ragaszkodott ahhoz, hogy Istennel egyenlő. Tovább olvasnám. Önként mondott le minden dicsőségéről, vállalta, hogy szolgává legyen, és emberré lett. Szolgai formában élve a földön, még jobban megalázta magát, engedelmes volt egészen a kereszt halálig. Isten ezért mindenek fölé emelte, és olyan nevet adott neki, amely minden névnél hatalmasabb. Térdet hajt minden teremtmény Jézus nevére menjen is földön, föld alatt, és minden nyelv megvallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére. Isten helyreállította ezt a konfliktust, ezt a megbomlott egységet köztünk, úgy, hogy ő lépett először. Ő volt a kezdeményező. Megalázta magát, engedelmes volt, és a szeretet motiválta. Áldozatot hozott. Nekünk is legyünk kezdeményezők egy konfliktusban. Alázzuk meg magunkat, ugye ez is kell? Oké, én megalázom magam, és nekem fontos ez az ember. Tök mindegy, kinek van igaza, megalázom magam, és helyreállítom ezzel az emberrel a kapcsolatomat. Jézus engedelmes volt. Legyünk mi is engedelmesek ezekben a dolgokban. Jézus áldozatot hozott. Lehet, hogy olyan áldozatot kell hoznod, hogy oké, felhívom ezt az embert. Oké, időt töltök ezzel az emberre, hogy megismerjem őt. Beszélgetnem kell vele. Imádkozom érte. Áldozatot kell nekünk is hoznunk, hogy egy kapcsolat ugye működjön. Idő kell egy kapcsolathoz, hogy egység jöjjön. És Jézust a szeretet motiválta. És azt írja az ige, hogy Jézus megalázta magát, de felmagasztaltatott. Aki megalázza magát, az mindig fel lesz magasztalva. Ha megalázod magad, sose leszel ott a láb alatt. Hanem Isten mindig fel fog téged magasztalni, és győztesen fogsz kijönni. Jézus egységre törekedett velünk, hát mi is törekedjünk egységre egymással. Szeretném, hogyha felállnátok, és együtt imádkoznánk. Az első kérdésem az, hogy ki érzi azt, hogy most nincs a toppon, és egy ilyen kiképzés időszakban van. Legyetek őszinték. Szeretnék értetek imádkozni. Ki érzi úgy, hogy most nincs jól. Most vannak problémák. Köszönöm az őszintességet mindenkitől. Akik jól vagytok, ne hagyjunk hátra senkit. Imádkozzunk most együtt ezekért az emberekért, oké? Nem hallom, oké? Oké. Istenem, hálás vagyok a te népedért. Atyám, te látod, hogy ki mivel küzd, te látod a szívünk állapotát. Így Jézus, csak köszönöm, hogy te ezeket az embereket védelmezed. Te általad ők győztesen ki fognak jönni a nehézségedből. Köszönöm, Jézus, hogy erősebbek lesznek, mint valaha. Köszönöm, Jézus, hogy még ebben a helyzetben is van mit adniuk, hogy tudnak másokat segíteni. És köszönöm, Jézus, azt, hogy te hiszel bennük. És csak így megáldjuk őket a te bölcsességeddel, te erőddel, te kitartásoddal, álhatatosságoddal. És itt csak tényleg köszönöm, hogy ki fognak jönni ebből a helyzetből. Jézus nevében, amen. A második kérdésem az, hogy kérzi azt, hogy a sátán így próbálja Isten felé hangolni, Isten felé, vagy az emberek felé, vagy a gyülekezet felé hangolni. Ki az, aki azt érzi, hogy lázadás van benne, vagy nem ért dolgokat, vagy így nem ért embereket, vagy konfliktusa van emberekkel, akár a gyülekezeten belül, vagy azon kívül. Csak imádkozni szeretnék értetek. Atyám, köszönöm, hogy lelepezhettük a sátánt, és köszönöm, hogy tehetséget teremtesz. És te látod ezeket a konfliktusokat, te látod ezeket a rossz érzéseket, ezeket a sátáni támadásokat, így kérlek, hogy hozz szabadulást, megoldást ezekre a helyzetekre. És Istenem, adj békességet, adj egységet a te népedben. Istenem, csak kérlek, hogy így hozz gyógyulást a kapcsolatokba. És elutasítunk mindenféle gondolatbeli támadást, ami a sátántól jön, hazugságokat, amikkel próbál mások felé egy ilyen rossz érzést kelteni belénk. Istenem, csak gyógyítsd be a szívünket, és adj bölcsességet, hogy hogyan kezeljük ezeket a helyzeteket. És tudom, hogy Jézus, hogyha leleplezzük ezeket, azzal már jön a győzelem. Jézus nevében, amen.